Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Az 51. Zsoltárt olvassuk, melyben így szól hozzánk Isten igéje. Az éneklő mesternek Dávid Zsoltára, mikor ő hozzáment Nátán, a próféta, miután Bécsabéval vétkezett. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, irgalmasságod sokasága szerint töröld el az én bűneimet. Egészen most ki engemet az én álnokságomból és a vétkeimből tisztíts ki engemet, mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt, hogy igaz légy beszédedben és tiszta ítéletedben. Íme én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám. Íme te az igazságban gyönyörködsz, mely a veségben van, és bensőmben bölcsességre tanítasz engem. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engemet, és fehérebb leszek a hónál. Hallass örömet és vigasságot velem, hogy örvendezhessenek csontjaim, melyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat az én vétkeimtől, és töröld el minden álnokságomat. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nekem a te szabadításod örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Hadd tanítsam a bűnösöket a te útaidra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád. Szabadíts meg engemet a vérontástól, ó Isten, szabadításom Istene, hogy harsogja nyelvem a te igazságodat. Uram, nyisd meg az én ajkaimat, hogy hirdesse száma te dicséretedet, mert nem kívánsz te véres áldozatot, hogy adnék azt, égő áldozatban sem gyönyörködsz. Isten előtt kedves áldozatok, az összetört lélek, a töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem veted te meg. Tégy jól kegyelmedből a Sionnal, építsd meg Jeruzsálem kőfalait, akkor kedvesek lesznek előtted az igazságnak áldozatai, az égő és egész áldozat, akkor a te oltárodon áldoznak néked túlkokkal. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát, jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztusunk, köszönjük te néked, hogy te magad köré gyűjtötted tanítványaidat és leültél velük, szóltál hozzájuk, tanítgattad őket. És köszönjük néked, hogy te velünk is így bánsz. Köszönjük néked, hogy oda gyűjtesz bennünket ilyenkor vasárnap a te lábaidhoz. Azért, hogy szólj hozzánk. Urunk, megvalljuk előtted, hogy igazából nem értjük ezt a dolgot. Nem értjük, hogy te, aki Isten fia vagy, hogy lehet, hogy velünk bűnös emberekkel közösséget válasz, hogy magad köré gyűjtesz minket. Hogy lehet, hogy te a szent, bennünket, szentségteleneket magad mellé ültetsz, és elkezdesz hozzánk beszélni és tanítani minket. Olyan nagy kegyelem ez. Olyan nagy irgalom van benned. Nem érdemeljük most se, hogy szóljál hozzánk, de kérünk, tanítsál minket. És segíts bennünket, hogy megnyíljanak a füleink is, de a szívünk is a te szavad és tanításod előtt, és be tudjuk azt fogadni. Munkálkodhass bennünk. Köszönjük néked, hogy a te tanításaid hatalmas munkát végeznek a lelkünkbe, az életünkbe. Meg tudnak bennünket újítani egészen. Hogyha a hét forgatagába el is feledkezünk rólad, köszönjük, hogy most oda ülhetünk a lábaidhoz. Kérünk, szólj hozzánk, Urunk. Áldunk azért, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért, dicsőségedért. Amen. Énekeljük testvérek igehirdetésre készülve a 287. énekünk első versét. 287. énekünk első versét. Járuljunk mi az Istennek szent fiához, a mi üdvözítő Urunk Jézus Krisztushoz.
Yeah.
Isten tiszteletünk alapigéit az 51. Zsoltárból olvassuk a 7. verstől a 12. versig. Íme én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám. Íme te az igazságban gyönyörködsz, mely a veségben van, és bensőmben bölcsességre tanítasz engem. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek, most meg engemet, és fehérebb leszek a hónál. Hallas örömet és igazságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, melyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat az én vétkeimtől, töröld el minden álnokságomat, tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, ha valaki az ókorban betért Apolló templomába, a delfói Jósdába, akkor ott szembesületett ezzel a híressé vált felirattal, Gnóti Szeauton, vagyis ismerd meg önmagad. Azok, akik oda mentek, azok a sorsuk alakulására voltak kíváncsiak, és ezért az istenektől kapott információk után sóvárogtak, de a felirat arra ösztönzött mindenkit, hogy ne csak az istenektől jövő jóslatokra figyeljenek, hanem ismerjék meg önmagukat, mert az istenek akarata és az önismeret az összefügg egymással. És akarták tudatosítani az emberekben az ott élők, hogy a sorsuk alakulása nem csak az isteneken múlik, hanem az önismeretükön is. Azon, ahogy ők ismerik magukat, ahogy választ adnak arra a kérdésre, hogy ki vagyok én. Hát ebben a Zsoltárban is, ebben a részben, amit felolvastam, ezzel foglalkozik tulajdonképpen Dávid, és egy sajátos más megvilágításba helyezi ezt az ügyet. Ahogy olvastuk itt az igét, föltűnhetett nektek is, hogy a 7. vers így kezdődik, íme én. És a 8. vers pedig így, hogy íme te. Figyeljünk először erre az íme énre, aztán majd az íme te-re. Az előzőkben ugye Dávid arról beszélt, láttuk ezt a múlt vasárnapokon, hogy egyedül Isten ellen vétkeztem, ellened vétkeztem, és cselekedtem, ami gonosz a szemeidben. Konkrét bűnei terhelték őt, és ezek miatt piszkosnak látta magát, szennyesnek látta magát, és tudta azt, hogy ezeket a bűneit nem tudja, hogy így mondjam, vízzel lemosni este, amikor megfürdik, hanem itt a kegyelemre van szükség, ami úgymond megtisztítja őt, az isteni megbocsátás, megtisztítja őt a vétkei szennyétől. De Dávid nem állt meg itt, hanem felfedezte azt, hogy mi áll ezeknek a bűneinek, vétkeinek, melyeknek nagyon konkrét nevei voltak, mi áll a hátterében. Mi áll a hátterében. És azt mondja, íme én vétekben fogantattam, bűnben melengetett engem az anyám. Ugyanazt mondja el kétszer, csak más szavakkal, úgy nevezik ezt, hogy paralelizmus membrórum, ez a héber költészeti forma. Vétekben fogantattam, bűnben melengetett engem az anyám. Nem azt mondja ezzel Dávid, hogy a nemi vágy vagy a nemi élet önmagában bűn lenne, tehát úgymond, amikor az apámtól fogantam, akkor az anyám vétkezett. Ilyet nem olvasunk sehol a Bibliába. A nemi élet vagy az csak akkor bűn, ha a házasságon kívül zajlik. Akkor paráznaság. De a házaspárban, a együttlétében semmi bűn nincsen. Nem mondja azt se Dávid, hogy anyám paráznaság közben fogantatott engem, vagyis valami tiltott nemi kapcsolatban volt valakivel, és én ennek köszönhetem az életemet. Nem ezt mondja Dávid, hanem arra akar rávilágítani, hogy az én elkövetett bűneim, ezek a konkrét bűnök, az istentelen kívánságok, házasságtörés, gyilkosság, hazudozásaim, és a többi, ezek onnan bentről jöttek ki. És amikor én úgymond megfogantam az anyám méhében, és hogy a szíve alatt hordott engem 9 hónapig, ez már ott is romlott volt. Ez már ott is romlott volt. Honnan jött elő mindez, amit én elkövettem? Innen. Belőlem. Nem az égből pottyantak le a bűneim, nem a föld alól másztak elő, nem mások idézték elő, hanem az én velejéig romlott szívemből tört elő mindez, abból a szívből, amelyik nem a születésem után romlott meg, hanem a születés, földre születésem előtt már az anyám méhében, a fogantatásom pillanatától fogva romlott volt. Radikális a romlottságom. Ez a szó, a radikális, ez abból a latin szóból jön, hogy a gyökérből fakad, a gyökérből jön elő. És az én szívemből jönnek elő, de ez a szív már a kezdetétől, az első kis rezdülésétől fogva. Láttátok már, amikor elmegy a terhes gondozása valaki, és akkor ott mutatják neki az ultrahangon, hogy dobog a kicsinek a szíve. Már onnantól kezdve, mondja Dávid. Én bűnben fogantattam, és ott voltam az anyám méhébe, és még nem csináltam az égvilágon semmit, de már a szívem, a lelkem már romlott volt. És aztán megjöttem erre a világra, megszülettem egyszer csak. De ezzel a szívvel születtem meg. És ebből a szívből jött ki aztán mindaz, amit gyerekkoromtól kezdve elkövettem, és az is, amit felnőtt koromban elkövettem. Mindaz a bűn és vétek. Látjátok, hogy Dávid nem úgy ismeri magát, mint a hinduista, aki akkor találja meg a megváltást, amikor végre révült állapotba felismeri azt, hogy a szíve mélyén neki az istenség lakik. Az isteni szikra. Akkor találja meg a hindu az üdvösséget, amikor rájön arra, hogy tatvamasi, te vagy az, te vagy az istenség. Lényegedbe te vagy az istenség, és amikor beleolvadsz az istenségbe, akkor éred el a nirvánát, a megváltást. Dávid nem ide ért el, hogy amikor mélyen magamban nézek, megtalálom azt, hogy én egy Isten vagyok tulajdonképpen. Vagy isteni vagyok, a lényem gyökere, a lelkem gyökere isteni. Nem. Nem is oda jut el Dávid, hogy hát nekem rossz az én képem, és tulajdonképpen ki kéne fejlesztenem magam valami pozitív énképet, különben még boldogtalanul élek és halok meg. Mert hát a rossz énképen miatt követtem el ezeket a dolgokat. Az alacsony önértékelésem miatt követtem el ezeket a paráznaságokat, meg egyebeket. Ha pozitív énképem lett volna, vagy önképem, akkor nem követtem volna el ezt a vétek cunamit, és nem csináltam volna ezeket a dolgokat. Sürgősen ki kell alakítanom valami pozitív énképet, és erősödnöm kell az önbecsülésben. És nem kellene gondolni semmi negatívra önmagammal kapcsolatban. Nem erre jut el Dávid. Nem is arra jut el, hova a humanista filozófia, ahogy Lessing, Goethe és Schiller és a társaik ábrázolták. Goethe azt mondta, hogy az ember lényegében jó. Lényegében jó. Nem azt mondta, hogy mindig jól viselkedik, de azt mondta, hogy a lényegében jó, és hogyha valami rosszat csinál, akkor az csak valami külső hatásra követi el. Ugyanezt mondja a humanista pszichológia is. Az ember áldozata a körülményeknek, de alapvetően jó. Dávid nem ide jut el, hogy alapvetően, hogy lényem gyökerében jó vagyok, hanem arra, hogy bűnben melengetett engem az anyám. Már ott romlott voltam, benne. És ezen nem változtatott az, hogy megszülettem. Lehet, hogy konkrét bűnöm nem volt a gyerek ágyban, amikor ott feküdtem kisbabaként, vagy szoptatott az anyám, de utána rövid idő alatt elkezdtem elkövetni a bűnöket. Mert kijött belőlem, ami bennem volt. Dávid nem is oda jut el, testvérek, ahova a darwinizmus eljut, hogy az ember ösztönlény, egy magasan fejlett állat tulajdonképpen, aki legfeljebb néha már meg tudja zabolázni az ösztöneit, de alapvetően nem tehet semmiről, amit elkövet. Nem felel semmiért, mert mindenért az ösztönei felelnek, amit hát vagy fölül tud írni, vagy nem tud fölül írni. Vagy enged a vérszavának, vagy nem enged a vérszavának. De ha enged, akkor nincs azzal semmi baj. Hát ő egy magasan fejlett állat, egy ösztönlény, akinek az ösztönei dirigálnak. Dávid testvérek nem ide jut el. És még sorolhatnám, Dávid oda jut el, hogy az én szívem a fogantatásom, az első rezdülésem óta tulajdonképpen romlott. Azért csináltam mindazt, amit elkövettem, mert innen belül tört elő. Ezt a dolgot, testvérek, ezt Dávid fölismeri. Ez az ismeret, ez a fajta önismeret, ez nem tőle való, ez nem önmegfigyelésből való. Ezt Isten mutatta meg neki, hogy te ilyen voltál, és ilyen vagy, ilyen a szíved. Az ember erre a felismerése nem bír eljutni. A felsorolt példák is mutatják, hogy megpróbálták emberek föltárni az ember lényének a legmélyét, de nem tudják. Egyik ezt mondja, másik azt mondja, nem tudni, hogy mi az igazság, mi a valóság. De az Isten tudja, és elmondja nekünk, hogy ez a valóság veled. Nem az, amit a humanisták mondanak, vagy a pszichológia mond. Nem az, amit a darwinizmus mond. Nem az, amit a nem tudom én kicsoda mond, hanem az, amit én mondok. Azt mondja a Biblia, testvérek, hogy Isten ismer bennünket a legjobban, és ő tudja velünk közölni ezeket a dolgokat, hogy mi bennünk mi lakik. Még mi se tudjuk, hogy mi lakik bennünk. Ő tudja. Mózes könyvében, az elsőben, a hatodik részben olvassuk. Látta az Isten, hogy az emberek gonoszsága megsokasodott a földön, és hogy szívük gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. És ezért telt meg a föld erőszakossággal, mert az ember szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Azt mondja Jeremiás könyvébe az Isten, csalárdabb a szív mindennél. Romlott. Ki ismerhetné ki? Én az Úr vagyok, az, aki a szívet vizsgálom, és a veséket fürkészem, hogy megfizessek mindenkinek az útai szerint. És aztán, amikor ez az Isten eljött a földre az Úr Jézusba, olvassuk János evangéliumába, Jézus nem bízta magát az emberekre, mert ismerte mindnyájukat. És nem szorult arra, hogy valaki bizonyságot tegyen neki az emberről, hiszen magától is tudta, mi van az emberben. Mi van az emberben. És akkor ez a Jézus mondta Márk evangélium a 7. részében, ami az emberből jön ki, azt teszi tisztátalanná az embert, mert onnan belülről, az ember szívéből származik minden gonosz gondolat, paráznaság, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság, gonoszság, csalás, kicsapongás, irítség, káromlás, gőgösség, esztelenség. Mindezek a gonoszságok, mondja Jézus, belülről származnak. Belülről, az emberi szívből erednek, testvérek, és nem kívülről mennek be, nem a környezet viszi be az ember életébe a bűnt, hanem a szívéből jön ki. És ezt a dolgot, testvérek, nem az ember teremti meg, nem az ember gondolja így, nem én gondolom így, nem mi teremtjük ezt a valóságot, hanem ez a valóság szembe jön velünk. Spoiler! Isten elmondja nekünk, hogy mi a valóság, és ütköznünk kell ezzel a valósággal. Ilyen a szívünk. Ő tudja nekünk megmondani, hogy milyenek vagyunk, és meg is mondja, nem tagadja le előttünk. Olyan, mint egy jó orvos, akihez elmegyünk, és nem kezd csumákolni, amikor látja, hogy ha halálos betegek vagyunk, de jaj, nem mondom meg neki, nehogy bétlő megbántsam, vagy valami fájdalmat okozzak neki, szegénynek. Isten még egy jó orvosnál is jobb, és közli velünk is, velem is, meg veletek is, hogy mi van ott belül. Mégpedig mióta megfogantattunk. Sajnos. Bűnben születtünk, és bűnben melengetett engem az anyám. Amiket így a hétköznapi életünkben, testvérek, nagyon konkrétan elkövetünk vétkeket, többet vagy kevesebbet, most mindegy. Vannak gonosz kívánságaink, gonosz szavaink, ártó szavaink. Bántunk másokat, bántjuk egymást, sokszor a legközelebbi szeretteinket. gyötörjük másokat az önzésünkkel, a dicsvágyunkkal, hazugságainkkal, a rágalmazásainkkal, és így tovább, testvérek. Ezek a dolgok megjelennek a hétköznapi életünkben, de ezek valahol onnan belülről törnek ki. Ki adhat tisztát, kérdezi Salamon, a tisztátalamból. Ki? Senki, mondja, meg is válaszolja. Senki. Nincs ember. Azt mondja az énekünk, a Neszájperbe Én velem kezdetű énekünk, hogy mert én anyám méhében fogantattam vétekben, világra lettem eredendő bűnben, kárhozatos esetben. Hát így van. Ilyen vagyok én. Bármilyen döbbenetes ez, testvérek, a velem született romlottság, a szívbeli romlottság az, ami aztán éveken, évtizedeken át ontja magából a gyalázatosabbnál gyalázatosabb SMS-eket, meg mondatokat, meg cselekedeteket, meg kis előadásokat, meg hazudozásokat, meg paráznaságokat, meg nem tudom én még mit. Ami kívül van, az csak a tünet. A gyökérben van a baj, mégpedig nagyon nagy baj. Mélyen bent az eszünkben van a baj, az érzéseinkben van a baj, a kívánságainkban van a baj, a motivumainkban a baj, a céljainkban, minden meg van fertőzve valahogy a bűnnel, a romlottsággal. Azt mondja Pál apostol is, hogy nincsen én bennem, az én testemben semmi jó, Római Levél 7. része. Ez az enyém, ez levehetetlenül, elhagyhatatlanul, kiírthatatlanul, kinevelhetetlenül, kikezelhetetlenül és kinőhetetlenül az enyém. A szívem, a romlott szívem. Ez nem azt jelenti, testvérek, azért ezt aláhúzom, hogy ne tudnánk néha valami emberi mércével mérve jót cselekedni. Hála Istennek még tudunk valamit tenni. Isten gondviselő kegyelme megőriz minket attól, hogy ne tudjunk egy fikarszni jót se tenni. Nem is azt jelenti ez a szív romlottsága, hogy olyan gonoszak vagyunk, amilyenek csak tudunk lenni. Vannak emberek, akik olyan gonoszak, de legtöbb embert Isten megint azt mondom, a gondviselő kegyelméből őriz attól, hogy olyan gonosz tudjon lenni, amilyen. De bármikor kitörhet belőlünk. Bármi gonoszság. Menjetek, vagy nézzétek ezeket a jó filmeket Auschwitzről, vagy a gulágról, vagy... Tehát ezek, testvérek, olyan dolgok, amiket Isten tud előttünk, újra mondom, a lelke által föltárni, és ő tud bennünket elvezetni erre a fajta önismeretre, és ez egyáltalán nem könnyű. Ez egy egyáltalán nem könnyű dolog, mármint, hogy ez a szembesülésünk önmagunkkal. Mert magunkról állandóan kialakítunk valamit, hogy mi ilyenek vagyunk, meg olyanok, meg ilyen magasztos képünk van önmagunkról. Erre jön az Úr, és azt mondja, hogy ne legyen magasztos képed magadról. És már kezdtük magunkat kihúzni, meg büszkének érezni. Erre Isten azt mondja, hogy alázat ember. Kicsit törjél már össze. Nem véletlenül beszél Dávid itt összetört szívről, meg összetört csontokról, mert az ilyen ember összetörik. Az Istentől jövő önismeret összetöri az embertestvérek. Nem csodálom azt egyébként, hogy akár a teológia történetében is mindig előjön egy olyan próbálkozás, hogy az emberbe valami jót elkülönítsenek, valami romlatlant. Aquinói Tamás volt az első, aki megpróbálta, hogy az ember eszét nem érte a bűn, és az ember gondolkodása sértetlen. Jó, minden bűnrontástól mentes, az ész. Ebből lett a racionalizmus később, egy pár száz évvel később, amely eljutott oda, hogy Isten nem létezik. Akkor előjöttek mások, akik azt mondták, az ész romlott, az akaratot nem érintette a bűn, ezért az embernek szabad akarata van, azt akar, amit akar. Szabad az akarat. Ebből lett aztán az arminiánus kereszténység, amelyik azt mondja, hogy csak rajtad múlik az üdvösséged. Csak rajtad múlik. Te rajtad múlik, hogy döntesz az Úr mellett, vagy nem döntesz. És kialakult nem csak... Ez a teljesen emberközpontú kereszténység, ez a humanista kereszténység, amihez máig egy csomó ember ragaszkodik, és azt hiszi, hogy az ember akarata szabad. Van valami rész bennünk, amit a bűn nem tart fogva, amit nem rontott meg. De vannak mások is, akik meg a lelkiismeretet tartják szabadnak. Ó, a lelkiismeretünk az az Isten szava, A lelkiismeret az Isten szava, de a Biblia azt mondja, hogy a lelkiismeretünk is megromlott. Más azt mondja, az érzelmek a szabadok, hallgass az érzéseidre, mert az érzéseid, meg a szíved, meg a belső ilyen indulataid, amik föl, ezek romlatlanok, és mutatják neked a helyes utat. De a Biblia azt mondja, hogy az is romlott. Az ember romlottsága, testvérek, a Szentírás szerint totális. A bűn az összes belső alkatrészünket, ami a szívünkbe rejlik, megrontotta. Itt sokkal többről van szó, mint arról, amiről ugye beszél egy csomó ember, hogy hát ugye errare humanum est, ugye tévedni emberi dolog, hát ugye csak nem testvérek, itt a romlás sokkal mélyebb. Dávidhoz visszakanyarodok, mert őt az Isten maga tanította meg erre, hogy ő ilyen. Ez a valóság vele kapcsolatban, és megértjük mi is, hogy nem csak őt tanítja erre az Isten, hanem bennünket is. Engemet is, meg titeket is. És ez azon túl egyébként, hogy megaláz bennünket, összetöri a nagy nehezen fölépítgetett, meg összeeszkábált pozitív énképünket, a mi tökéletességünkről, meg nem tudom milyen fenségünkről. Azon túl még megmondom nektek, hogy félelmet is gerjeszt bennünk. Mármint, amikor Isten szavát meghalljuk, és elkezdjük magunkat megismerni az ő szavának a tükrébe. Ez félelmet is gerjeszt bennünk, mert ha én egy romlott szívvel születtem, amelyik utána több-kevesebb romlottságot ad ki magából, a kezeimen, a számon, a szemeimen, a keresztül, a világba, a környezetembe, akkor ezért az Isten haragszik rám. És elkezd bennünk föltámadni az Istentől való ősfélelem. A büntetéstől, az ítélettől való félelem és rettegés is. Nem csak kellemetlenül érezzük magunkat a bőrünkbe, hanem borzalmas kellemetlenül érezzük magunkat. Mert tudjuk, hogy az Isten egyszer oda fog állítani maga elé. Előbb vagy utóbb. És meg fogja büntetni az összes bűnünket, amit elkövettünk, de azt is, ami ott belül van. És annak a vége mi lesz? Annak a vége, az ítéletnek a vége nem a mennyország lesz, hanem a pokol. Ez félelmetes is, azon túl, hogy kellemetlen. De át kell mennem, testvérek, a másik pontunkra, mert az idő szorít. Dávid nem csak azt mondja, hogy íme én, lám, itt vagyok én, hanem lám te, íme te, mondja Istennek. Az íme énnel szemben itt az ellenpont. Íme te, én milyen vagyok, és te milyen vagy. És Dávid szavaiból kitűnik az is, hogy neki az Isten képe, Isten kijelentésén nyugszik. Ön magáról adott beszédén. Isten úgy beszél magáról az Ótestamentumban is, mint aki igaz. Itt az eredeti szövegben az emet szó szerepel. A 36. Zsoltárban olvasjuk, hogy ő az emet istene, az igazság istene. Ő maga mondja egyébként a 2 Mózes 34-ben is, hogy ő az igazságú, nagy igazságú Isten. A 86. Zsoltárban olvassuk, hogy gazdag igazságban. Az emet az jelenti a héberben a teljes hamisságtól, hazugságtól való mentességet. Vagyis úgy is lehetne mondani pozitíven, hogy a teljes, tökéletes hűséget és megbízhatóságot. A zsidó gondolkodásában ez az, hogy valami igaz és megbízható, az tökéletesen egybe tartozik. Azért megbízható valaki, mert igaz. És ha igaz valaki, akkor az megbízható. Arra lehet adni. Akiben bármi hazugság van, ha a hazugságnak csak a legkisebb árnyék, az már nem igaz, és megbízhatatlan. Tanuljuk meg ezt. Aki hazudozik nekünk össze-vissza, abban nincs semmi megbízhatóság. Semmi. Nulla. Akármit mondjon is. Isten lényéhez tehát nem tapad semmiféle hazugság, semmiféle megbízhatatlanság, hanem ő abszolút igaz, abszolút megbízható. Ezt szemléltette egyébként az Úr Jézus Krisztusba is. Ha nézzük az Úr Jézus történetét, akkor benne is ugyanezt látjuk. Semmi hazugság nem volt Jézusban, abszolút igaz volt. Vizsgálta a sátán, nem talált benne hibát. Vizsgálta Pilátus, 3-szor jelenti ki Pilátus, a római jog nagy ismerője. Nem találok ebbe az emberbe bűnt. A farizeusok is vizsgálták, végül csak azzal tudták elítélni, hogy mindenféle hazug rágalmakkal vádolták meg. Mert nem találtak benne ők se valódi bűnt, mert a törvénnyel tökéletesen egyezett, amit Jézus. Jézus igaz és igazságot, és megbízható, és igazságot is beszélt, és igazságosan is ítél. Nincs benne semmi korruptság. Értitek, hogy mit mond Dávid? Isten, te igaz vagy, és te az igazságban gyönyörködsz, ami belül a szívben rejlik. Mert te nem állsz meg, nem csak az, hogy te igaz vagy, és az igazságban gyönyörködsz, és majd megállsz ott a felszínen, nem, hanem a felszín mögé nézel, a szívben nézel. Hova nézel? A szívben nézel. A bensőben, a vesében. A vese az a héber gondolkodás, ugyanaz, mint a szív, az embernek a legmélye, az ember személyisége maga. Te ott keresed, mit keresel ott? Az igazságot keresed. Mit? A hűséget, a hazugságmentességet, ezt keresed. És ebben a pillanatban még inkább döbbenetes Dávidnak az önismerete. Mert mit mond? Az, hogy te ilyen vagy, Isten, ez a te jellemed, ez a te dicsőséged, hogy te az igazságban gyönyörködsz, mert igaz vagy. És ugyanezt az igazságot, ezt a megbízhatóságot, hűséget keresed az emberben, nem a szavaiban, nem a tetteiben, nem a szívébe keresed, mélyen a lelkébe. És bennem ott van ez? Bennem ott van ez? Hát most mondta el, hogy mi van a szívébe. Bűnben melengedtett engem az anyám, és abba is fogadtam. És benézel a szívembe, az igazságot látod, ami bent egy gyönyörködsz? Nem azt látod. Pont az ellenkezőjét látod, a hazugságot, az árulást, mert én tudtam, hogy te ki vagy. Tudom azt is, hogy mit vársz az embertől, és mit csináltam? Hűtlen voltam hozzád. Nem egyszer, nem kétszer. Nem kicsit, hanem nagyon. Tudsz bennem gyönyörködni? Te, aki az igazságban gyönyörködsz, ami a veségben van, tudsz bennem gyönyörködni? Nem tudsz. Mert nem, nincs meg bennem, amiben te gyönyörködni tudnál. Semmi nincs meg abból. Egyetlen egy valaki volt, testvérek, a Bibliában olvassuk ezt, akiben az Atya gyönyörködni tudott, ez Jézus. Emlékeztek rá, hogy megkeresztelkedésekor is, meg megdicsőléshegyén is, kétszer is elmondja fölötte Isten, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Miért gyönyörködött benne? Mert benézett a szívébe, és az igazságot látta. A teljes megbízhatóságot, a teljes hűséget, az engedelmességet, az odaadást, a szeretetet, a maradék nélküli szövetségi hűséget. Ezt látta Jézusba, ami akkor is megvolt, amikor rágalmazták és keresztfára szögezték. Akkor is ott volt benne, az utolsó leheletéig ott volt benne. Ezért gyönyörködött benne, mert ő benne nem volt a bűnnek a rontása, mert ő nem bűnben fogantatott, hanem Szentlélektől fogantatott. Nem kapta el ezt a vírust. Ő teljes volt kegyelemmel és igazsággal, ahogy mondja János apostol. Hát benne tudod gyönyörködni, és Dávid, aki tudja, hogy kicsoda Isten, ő igaz Isten, aki abszolút igazságos és megbízható, hűséges Isten, és a rám néző ezt keresi bennem is. Erre itt állok én, aki bűnben fogantattam és bűnben melengetett engem az anyám, hát bennem. Még ha nem paráználkodtam volna, meg nem hazudoztam volna, meg nem gyilkoltam volna más kezével, meg mit tudom én, mit nem csináltam volna, még akkor se tudna bennem gyönyörködni, mert a szívembe tele van a hamis, ott van a hamisság. Nem tud bennem gyönyörködni. Bennem te nem gyönyörködhetsz. Látjátok, Dávid ismeri Isten, testvérek, mégpedig jól ismeri Istent. És tudja azt is, hogy ha nem gyönyörködhet bennem, akkor haragudhat rám. De nagyon haragszik rám. És ebből rossz fog kisülni. És ugyanoda érkezik meg, te nem nézhetsz rám gyönyörködése, hanem csak szent haraggal. Te el kell, hogy határolódj tőle, mert nem felelek meg a kritériumodnak. Benned nincs semmi romlottság. Bennem én meg tele vagyok azzal. A létem gyökereig, totálisan, minden testi, lelki porcikámat átjárja az, amiben te nem tudsz gyönyörködni. Te haragszol reám. Három lépést hátra léptél tőlem, és elfordítottad felőlem az arcodat, és nem nézel reám, mert nem tudsz velem. Valami iszonyú szakadékra döbben rá Dávid testvérek, ami elválasztja őt Istentől. Egy iszonyú áthidalhatatlannak tűnik ez a szakadék, testvérek. Reménytelennek tűnik ez a szakadék. hogy ez bárki át tudná hidalni, vagy meg tudná ezt a kérdést oldani. Íme én, és íme te, és a kettő között az iszonyat feszültség. Itt testvérek, két alapvető ismeret van előttünk, és egyik sem az embertől származik, mert Dávidban ez az Isten ismeret is Istentől származik, az önismerete is Istentől származik. Két ismeret, de ez a kettő összetartozik. Egymással kapcsolatba áll. Úgy ismerjük meg igazán magunkat, ha megismerjük igazán Istent. Ha Istent megismerjük, megismerjük önmagunkat. Nincs igaz önismeret, testvérek, úgy, hogy benézünk a tükörbe. Meg nincs igaz önismeret úgy, hogy elmegyek a pszichológushoz, vagy a pszichiáterhez. Nincs. Nincs igaz önismeret, hogy kezembe veszem egymás után a filozófiai könyveket, vagy a teológiai könyveket se. Szükségem van Isten beszédére, Isten szavára, hogy megismerjem őt, és az ő arcába nézve fölismerem a magam arcát, hogy ki vagyok én. És ahogy ragyog föl előttem az Isten arca, úgy ragyog fel, vagy úgy sötétül el inkább előttem önmagam arca. Ezt mindig tudták a bölcsek, testvérek. A bölcsek ezt mindig tudták. Calvin idézetét írtam rá a papírra, majd olvassátok el. Mindjárt az institúcióba, főművébe ezzel kezdi. Ezzel kezdi. Egész bölcsességünk, már tudnélik, amelyet igaz, valóságos bölcsességnek lehet nevezni, két részből áll. Isten és önmagunk ismeretéből. Egyébként, bár egymással sok kapucs fűzi őket össze, nem könnyű eldönteni, hogy melyik előzi meg és szüli magából a másikat. Viszont biztos, hogy az ember tiszta önismeretre csak akkor jut el, ha előbb Isten ábrázatát vizsgálja. És Isten belső szemléletéből tér önvizsgálatra. Mert mi önmagunk előtt mindig igazaknak, becsületeseknek, bölcseknek és szenteknek látszunk. Ez a kevésség mindnyájunkkal velünk született. Ha kézzel fogható bizonyítékok nem győznek meg afelől, hogy igazságtalanok, visszataszítóak, esztelenek és tisztátalanok vagyunk. Még ezek se győznek azonban meg, ha csak magunkra tekintünk, és nem az Istenre is, aki az egyedüli mérték. Hát Dávid is ugyanígy járt el. Ismerte Istent a kijelentéséből, és ebbe a fénybe megismerte önmagát is. És látta azt az óriási szakadékot. De hogy lehet ezt a szakadékot áthidalni? Ez a harmadik dolog, testvérek. Hogy lehet ezt a szakadékot áthidalni? És itt figyeljetek arra, mit mond Dávid. Azt mondja, hogy íme te, íme én, íme én, íme te, te, aki a bensőmben bölcsességre tanítasz engem. Mit akar itt ezzel mondani? Miért fűzi ezt ide? Arra mutat rá, testvérek, hogy te bensőmben bölcsességre tanítasz engem. Tudnélik, te vagy az, aki megtanítasz arra a bölcsességre, hogy te ki vagy, meg arra is, hogy én ki vagyok. Megtanítasz arra, hogy te igaz vagy, aki az igazságban gyönyörködsz, én meg egy bűnben született ember vagyok. Ez a valóság. Ez az igazság. Nem kitalált dolog, nem virtuális dolog. Ez a valóság. Üdv a valóságba. A te bölcsességed vezet rá arra és arra is, hogy ez a kettő hogyan békíthető össze. Benézett a szakadékba Dávid, mert értette, hogy Isten kicsoda, és ő meg milyen mély. Ilyen különbözik tőle, és nem felel meg az Isten igényeinek, és nem tud benne gyönyörködni, hanem joggal fél tőle, az ítéletétől. De a bölcsesség azt mondja neki, Dávid, az isteni bölcsesség, egyetlen egy lehetőséged van. Egyetlen egy, hogy ezt a különbséget áthidald. Kérj magadnak bocsánatot, és kérj magadnak új szívet. És ezért kezdi itt elmondani Dávid, megint azt, amit már elmondott, de most megint elmondja, hogy tisztíts meg az én szívemet, és fehérebb leszek a hónál. Erre tanít az isteni bölcsesség, és arra tanít az isteni bölcsesség, hogy ne csak a vétkeimtől tisztíts meg, hanem egészen mélyen teremts újjá engem. Tégy új emberré ott belül engem. Szűj újjá engem. És itt, amikor ezt mondja Dávid testvérek, hogy tisztíts meg engem, akkor tudja, hogy egyedül Isten bocsáthatja meg a bűnt. Ez már az Ószövetségbe világos, de az Új Szövetségbe. Aki ellen vétkezünk, az bocsáthatja meg. És egyedül ő képes nekünk egy tiszta szívet adni, amelyik fehérebb, mint a hó. Fehérebb, mint a hó. A zsidók ritkán láttak havat, de azért néha láttak. De még a hónál is fehérebb. Még a hónál is fehérebb. Abszolút makulátlan. Tisztíts meg a szívemet. Mindattól, amivel én magam szennyeztem be, mert az összes szó és cselekedet bemocskolta a lelkemet. Mosd meg engem ezektől. Te tudod megtenni. És a másik, amit ugyancsak te tudsz megtenni, hogy teremts bennem tiszta szívet. Teremts bennem tiszta szívet. Amelyik bűnben fogantatott, ahelyett teremts nekem egy új személyiséget, egy új ént. Tégy újjá engem. Ez, testvérek, elképesztő. Itt, amit itt Dávid mond, ráadásul az eredeti szövegben a bárá szót használja, amit a Biblia az Isten teremtői cselekedetére használ. Egyes, egyedül arra, az ember soha nem tud bárá teremteni. Csak Isten tud bárá. És itt ezt a szót mondja, hogy bárá engem, egy új bárá, teremts egy új szívet bennem, egy új lelket, mint amikor teremtetted a világot. Úgy teremts bennem egy új Dávidot. Ezt erre tanít az isteni bölcsesség, testvérek, és azt hiszem, hogy bennünket is erre tanít. Bennünket is erre tanít, hogy ezt kérjük Istentől. Ez a bölcsesség tanítása. Az isteni bölcsesség a bensőkben. Nem csak azt mutatja meg, hogy kicsoda Isten, nem csak az, hogy kicsoda vagyok én, hanem azt is, hogy lehet ezt a kettőt valahogy összehozni. Hogyan békülhet össze Isten az emberrel, és az ember az Istennel, és hogy lehetünk újra együtt, hogy őt dicsőítjük, őt magasztaljuk. Az isteni bölcsesség szerint nincs más út, csak az, hogy oda borulok az Isten elé, vagy Dávid mellé, mindegy, és az ő szavaival, vagy nem az ő szavaival, hanem az enyémmel, megkérem, hogy tisztíts meg engem a te kegyelmeddel, hogy fehérebb legyek a hónál. És azt mondja, hogy mint egy izsóppal tisztíts meg engem. Az izsópot használták a zsidók, az egy ilyen növény, ami ilyen bokrosan nő, és akkor azt úgy kitépték, és akkor ezt belemártották például vagy vérbe, és akkor vért hintettek vele, vagy vízbe, és akkor meghintették például a leprást, aki megtisztult, meggyógyult, a pap meghintette vízzel a törvény szerint, és ezzel szimbolizált, hogy most már tiszta, igaz és alkalmas az Isten tiszteletre, a közösségre. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek, mert én egy leprás vagyok. Mosd meg engem, és tisztább leszek a hónál, és teremts bennem tiszta szívet. Ez a bölcsesség, testvérek. Erre tanít engem is, meg benneteket is. És azt tanácsolom nektek, meg magamnak is mindig, hogy fogadjuk meg a bölcsességnek a tanítását. Bensőmben bölcsességre tanítasz engem. Ne próbálkozzunk mással. Azt tegyük, amire a bölcsesség tanít minket ma is. Nos, a Delfói Jósdából indultunk. Kicsit máshova érkeztünk meg, mint ők megérkeztek, mert ők sajnos az okkultizmusba futottak. Mi meg az igaz kegyességhez tudunk futni. Az igaz Isten tisztelethez. Az ő benne való örömhöz, az ő benne való boldogsághoz, kiteljesüléshez. Az ő áldásainak forrásához, az örök életnek a forrása, az teljesen más utunk van. Íme te, íme én, és kettőnk között egyedül a bocsánat és az új szív teremthet hidat. És azért meg kell pendintenem még ezt a húrt bezárásképpen, hogy bűnbocsánatban és új szívben nem csak, hogy Isten tud minket részesíteni, hanem ennek az árát az Úr Jézus fizette meg. Mindig a kereszthez érünk-e, mindig a Golgotára érünk-e. Ha ő ott nem hal meg, ha nem teszi azt, amit tett, és nem is támad föl, de meghalt és feltámadt. Ezért van nekünk bűnbocsánat. Ezért van teljes megtisztulás, és ezért lehetünk a kegyelem által megtisztított szív által más emberekké, új emberekké, mint akik voltunk. Áldott legyen a Krisztus, aki maga mellé gyűjt minket újra meg újra lábaihoz, mint a tanítványokat, és elkezd minket tanítani az isteni bölcsességre. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük néked a bölcsességet, amit fiad által, az ige által tanítasz nekünk is, amit lelked tud bennünk megvilágítani, egészen világossá, egyértelművé tenni. Bár ennek az ismeretnek az egyik fele rendkívül nyomasztó, és ha másikra is szert teszünk, akkor még nyomasztóbb. Köszönjük, hogy megismerhetünk téged, az igaz Istent, akiben semmi hamisság nincs, akinek minden szava igaz, aki teljesen megbízható vagy, ez a te dicsőséged, ez a te jellemed, te ilyen vagy. Gyönyörködsz az igazságban, gyönyörködsz mindabban, ami és aki olyan, mint te. És aki meg nem olyan, abban nem tudsz gyönyörködni, egy pillanatig se, sőt, arra haragszol, és azt megbünteted. És köszönjük néked, amikor megértjük, hogy mi meg olyanok vagyunk, akik teljes mértékben rászolgáltunk a haragodra, az átkodra, a büntetésedre is. Mert nincs bennünk semmi jó. Sőt, születésünktől fogva, sőt, fogantatásunktól fogva, ott van bennünk a romlottság, ami életünk folyamán annyiszor tört már ki belőlünk, hogy számon se tudjuk tartani, mert többek a vétkeink a fejünk hajszálainál. Urunk, köszönjük, ha megtanítasz ezekre az ismeretekre, és köszönjük néked, hogyha az igaz Isten ismeret és igaz önismeret után eljutott minket az evangélium ismeretére is, arra, hogy éretted, Úr Jézusunk, van kegyelem, van megbocsátás, és lehetünk, és kaphatunk új szívet, és lehetünk új emberekké, más emberekké, mint akik voltunk. A párduc nem tudja megváltoztatni foltjait, de te meg tudsz minket változtatni, meg tudsz minket tisztítani, újjá tudsz tenni minket. Hadd boruljunk eléd, Urunk, tehetetlenül, rád szorulunk. Nem tudjuk magunkat megváltani, nem tudjuk magunkat megtisztítani, nem tudjuk magunkat megváltoztatni. Kérünk téged, hogy te mosd meg minket, hogy tisztábbak legyünk a hónál. Te teremts bennünk is a te mindenható szavaddal új szívet, új lelket, amely megfelel már a te igényeidnek, melyben igazságot látsz, hűséget, hozzád való ragaszkodást, szeretetet, odaadást. Segíts bennünket, Urunk, és te teremts újjá az életünket, hogy valóban neked szolgálhassunk itt a földi életünkben is, boldog örömmel és áldottan, és aztán megérkezhessünk majd a te örök országodba. És ott üljünk majd a te lábaidnál, Úr Jézus, ott fönn a hegyen, az Isten országának a hegyén, és üljünk ottan, és hallgassunk téged, és adjunk hálát mindazért, amit elvégeztél az életünkbe. Köszönjük néked, hogy ezt készítetted nekünk. Kérünk arra, hogy vigyázz ránk, és áld meg a szívünkben a te igédet, áld meg gyülekezetünket is, áld meg a kicsiket, áld meg a nagyokat, áld meg a köztünk megszólaló igét, áld meg a magunkkal vitt igét, kísérd lépteinket a hétköznapi életbe. Imádkozunk hozzád nemzetünkért, hogy adj hozzád fordulást, megtérést a magyaroknak. Imádkozunk kormányzatunkért, hogy adj nekik is bölcsességet, és adj irántad való bizalmat, és népünk iránt való szeretetet is. Segítsd őket, hogy jó úton tudjanak járni ebben a zavaros világban és szerencsétlen körülmények között. Védjed őket, és segíts bennünket, hogy bízni tudjunk bennük. Imádkozunk hozzád azért, hogy tekints a mi egyházunkra is, Urunk, látod, mennyi nyomorúsággal küszködik a református egyház is, tanításba is, erkölcsileg is. Látod azt a sok vétket, nyomorúságot, ami ott van köztünk. Könyörülj meg egyházunkon, és adj megújulást, hozzátérést, munkálj igazi reformációt újra közöttünk. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk a betegeinket, a szenvedő testvéreinket, akár a gyülekezetbe, akár családba, akár ezen kívül. Légy velük gyógyító szereteteddel, és vonn magadhoz a szívüket. Esedezünk hozzád, hogy hallgass meg a mi könyörgésünket. Az Úr Jézus drága áldozatáért, vérért kérünk téged. Köszönjük, hogy megteszed ezt. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenünk békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Hirdetem a testvéreknek a következőket. Esküvő készülődik. Réti Dávid jegyzette eljövendő házastársául Lóki Simonettát. Október 18-án délután 14 óra 30-kor, 14:30 lesz esküvőjük itt az újszegedi református templomban. Isten áldását kívánjuk Dávidra és Szimire. Hirdetem a jövő heti alkalmainkat, hétfőn ifjúsági óra lesz, kedden bibliórát tartunk, és a többi alkalmainkat is, akár a pénteki kisifit, vagy imaórát, és a többi alkalmainkat is a szokott időben megtartjuk. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Jelzem, hogy szombaton lenne temetőtakarítás, ahogy írtam is a közös listánkra. Kitettem oda egy papírt az íróasztalra, az iratterjesztési asztalra, hogy oda lehetne föliratkozni. Azt gondolom, hogy 8 órára vagy 9 órára tegyük, Lajos testvér. 9-re. Szombaton tehát 9 órakor a temetőbe kellene mennünk, mert tudjátok, hogy közeledik a halottak napja, és van annyi zöld szemét, hogy azt be kéne hányni a konténerbe. Én oda rendeltem, péntek estétől ott van a konténer, és akkor szerintem, ha többen is vagyunk ott, akkor körülbelül egy órás vagy két óra hosszás munka ezt bevillázni a konténerbe. Tehát aki szívesen kijön, a szeretettel látjuk ott a temetőben. Most szombaton 9 órakor. Lajos lesz egyébként, Birtók Lajos lesz a fővezér. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora.